Áldás békességet kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, örülök, hogy ilyen családiasan, de azért együtt vagyunk. Kedves testvérek, erre a mai vasárnapra az Úristen a Józsué könyvéből készített számunkra üzenetet. Józsué könyvének 5. és 6. fejezetéből fogom olvasni a hosszabb igeszakaszt, és tekintettel az ige hosszúságára kérlek benneteket, hogy helyeteket elfoglalva, alázatos és nyitott szívvel hallgassuk meg közösen az Isten igéjét. Józsué könyvének 5. fejezetéből, az 5. fejezet 13. versétől a 6. fejezetnek a 21. verséig szól hozzánk az ige. Amikor Józsué Jerikónál volt, föltekintett és látta, hogy egy férfi áll előtte kivont karddal a kezében. Oda ment hozzá Józsué és megkérdezte tőle, közénk tartozol, vagy ellenségeinkhez? Az pedig így felelt, nem, hanem az Úr seregének a vezére vagyok. Most jöttem. Ekkor Józsué arccal a földre borult előtte, és ezt mondta neki, mit akar mondani szolgájának az én uram? Az Úr seregének a vezére ezt felelte Józsuénak. Oldd le sarudat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsué pedig úgy tett. Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy se ki, se be nem mehetett senki. Ekkor azt mondta az Úr Józsuénak, lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt. Vegyétek hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer a várost. Így tégy 6 napon át. 7 pap vigyen 7 kosszarvból készült kürtöt a láda előtt. A 7. napon 7-szer kerüljétek meg a várost, és a papok fújják meg a kürtöket. És ha majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban törjön ki az egész nép. Akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat mindenki egyenest előre. Józsué, Nún fia tehát, hívatta a papokat, és így szólt hozzájuk. Vegyétek föl a szövetség ládáját. 7 pap pedig vigyen 7 kosszarvból készült kürtöt az Úr ládája előtt. A népnek pedig ezt mondta, vonuljatok föl, vegyétek körül a várost, és a fegyveresek vonuljanak az Úr ládája előtt. És úgy történt, ahogyan Józsué megmondta a népnek. A 7 pap, aki a 7 kosszarvból készült kürtöt vitte, az Úr előtt vonult, és fújta a kürtöket. Az Úr szövetség ládája pedig utánuk haladt. A fegyveresek a kürtöket fúvó papok előtt haladtak, az utóvéd meg a láda után ment, és folyton fújták a kürtöket. A népnek ezt parancsolta Józsué, ne kiáltsatok, a hangotokat se lehessen hallani, és egy szó se jöjjön ki a szátokból addig, amíg azt nem mondom nektek, hogy törjetek ki harci kiáltásban. Körülvitette tehát az Úr ládáját, megkerülve egyszer a várost. Azután visszatértek a táborba, és a táborban töltötték az éjszakát. Másnap korán reggel fölkelt Józsué, a papok pedig fölvették az Úr ládáját. A 7 pap, aki a 7 kosszarvból készült kürtöt vitte, az Úr ládája előtt ment, és folyton fújta a kürtöket. A fegyveresek előttük haladtak, az utóvéd pedig követte az Úr ládáját. Folyton fújták a kürtöket. A 2. napon is megkerülték egyszer a várost, azután visszatértek a táborba. Így cselekedtek 6 napon át. Történt pedig a 7. napon, hogy hajnal hasadtával fölkeltek, és az addigi szokás szerint megkerülték a várost, de 7-szer. Csak ezen a napon kerülték meg 7-szer a várost. Amikor 7-szer fújták meg a papok a kürtöket, ezt mondta Józsué a népnek, kiáltozzatok, mert nektek adja az Úr a várost. Átok terhe alatt ki kell írteni a várost, az Úré az mindenestül. Csak a parázna Ráháb maradjon életben mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtette a követeket, akiket kiküldtünk. Hozzá ne nyúljatok a kiírtandókhoz, különben rátok száll az átok. El ne vegyetek semmit a kiírtandókból, mert felidézitek az átkot Izrael táborára, és szerencsétlenségbe döntitek. Az összes ezüstöt és aranyat, meg a réz és vastárgyakat az Úrnak szenteljétek, azok az Úr kincstárába kerüljenek. Ekkor kiáltozni kezdett a nép, és megfújták a kürtöket. És amikor meghallotta a nép a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban tört ki, és a kőfal leomlott. A nép pedig bevonult a városba, mindenki egyenest előre, és elfoglalták a várost. Kardélre hányták, kiirtottak mindent, ami a városban volt, férfit és nőt, ifjat és öreget, ökröt, juhot és szamarat. Eddig az Isten írott igéje, és legyen ez nekünk tanításunkra, adja meg nekünk az Úr, hogy érthessük ezen a vasárnapon, hogy mit akar ezen az igeszakaszon nekünk üzenni, ezen keresztül nekünk üzenni, és gyertek, ezért könyörögjünk most ő hozzá. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálaadással vagyunk előtted, azért, mert ezen a nagyon meleg és minden szempontból igénybe vevő napon te mégis itt vagy velünk, és mi itt lehetünk veled. Köszönjük azt, Istenünk, hogy miénk ez a mai nap is, hogy ebben a napban is készítettél lehetőségeket. Köszönjük azt, hogy te látod ennek a napnak az áldásait, és meg akarsz ajándékozni bennünket ezekkel az áldásokkal. Urunk Istenünk, olyan jó a te közeledben lenni, és segíts bennünket, hogy ledöntve a mi saját bálványainkat, a saját szorongásainkat, a saját kőfalainkat, hadd lehessen ez a veled töltött idő öröm, hadd lehessen szabadság, felszabadulás. Urunk, te arra hívsz bennünket, hogy lehessünk részesei a te szeretetednek, és ebben a szeretetben éljünk és halljunk, és arra hívsz bennünket, hogy a te gyermekeid legyünk. Urunk, úgy állunk itt előtted, mint a te gyermekeid, mint azok a gyermekek, akik bizony előfordul, hogy csintalanságokat teszünk, olyan gyermekeid vagyunk, akik sokszor letérünk az útról, amelyet te tanácsolsz nekünk, olyan gyermekek vagyunk, akik nem jól ismerünk téged néha, vagy olyanok, akik beskatujáznak téged, olyanok, akik elvárnak tőled dolgokat, olyanok, akik hamis ábrándokat követnek, amikor rólad van szó. Kérünk, hogy bocsáss meg ezeket, Urunk. Segíts bennünket abban, hogy nyitottak tudjunk lenni ma rád, hogy le tudjunk tenni minden kötöttséget, minden elvárást, minden vágyat, ami bennünk van, és csak rád tudjunk figyelni, és engedni tudjuk, hogy te formálj bennünket. Urunk, Atyánk, a te bocsánatodért könyörgünk, és azt kérjük tőled, hogy ne a bűneinkre nézz, hanem a vágyakozó szívünkre, amivel itt vagyunk, amivel várjuk, hogy szólj hozzánk, amivel szeretnénk, hogy megújulásunk legyen ebben az életben. Így kérünk, hogy légy velünk, légy bennünk, légy közöttünk, legyen a te áldásod ezen az Isten tiszteleten, az ige hallgatásán, az ige hirdetésén, a veled töltött időn, és kérjük mindezt Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. Az az ige szakasz, amiből az Isten különösen is tanítani szeretne bennünket, írva van a már felolvasott ige szakaszban, Józsué könyvének 5. fejezetében, az 5. fejezet 13. versétől a 6. fejezet 5. verséig. Amikor Józsué Jerikónál volt, föltekintett és látta, hogy egy férfi áll előtte, kivont karddal a kezében. Oda ment hozzá Józsué, és megkérdezte tőle, közénk tartozol vagy ellenségeinkhez? Az pedig így felelt, nem, hanem az Úr seregének a vezére vagyok. Most jöttem. Ekkor Józsué arccal a földre borult előtte, és ezt mondta neki, mit akar mondani szolgájának az én uram? Az Úr seregének a vezére ezt felelte Józsuénak, oldd le sarudat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsué pedig úgy tett. Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy se ki, se be nem lehetett menni. Ekkor azt mondta az Úr Józsuénak, lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát, vitéz harcosaival együtt. Vegyétek hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer a várost. Így tégy 6 napon át. 7 pap vigyen 7 kosszarból készült kürtöt a láda előtt. A 7. napon 7-szer kerüljétek meg a várost, és a papok fújják meg a kürtöket. És ha majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban törjön ki az egész nép. akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat mindenki egyenest előre. Hát, kedves testvérek, talán mindannyian ismerjük ezt a történetet, hiszen konfirmációkor vagy hittanórákon ez egy nagyon jelentős történet, amiben az Isten valósága itt is nyilvánvalóvá válik a zsidó nép számára. Hol is tartunk, amikor ez történik? A zsidó nép történetét tekintve, ekkor ugye már kijöttek Egyiptomból, Mózes vezetésével, túl vannak a 40 éves pusztai vándorláson, miközben éjjel és nappal az Isten előttük megy, velük megy, erősíti őket és biztatja őket. A vándorlás 40 éve alatt meghalt egy nemzedéknyi ember, de közben születtek újak, felnőtt egy másik nemzedék. Azok, akik Egyiptomból kijöttek, azok annak idején szövetséget kötöttek az Istennel a körülmetélkedésben, de az igében azt olvassuk korábban, hogy a pusztában született nép közül senkit sem metéltek körül útközben, miután kijöttek Egyiptomból. És mielőtt ez, amit felolvastam, igeszakasz történik, az előtt ugye Józsué vezetésével átkelnek a Jordánon, és Isten úgy látja, hogy eljött az idő arra, hogy ezzel az új nemzedékkel, ezzel a pusztát megjárt harcias csapattal, akik már nem valami összeszedett csoportosulás, hanem a zsidó nép, akiket Isten vezet a pusztán keresztül. Szóval Isten úgy látta, hogy eljött az az idő, hogy szövetséget köt, és a szövetségét megerősíti ezzel az új nemzedékkel. És ebben a megújított szövetség kötésben nagyon sok minden ott van már korábbról. Ott van ez a közös múlt, ott van a múltban az Isten, és a múlt kapcsán ott vannak egymásnak is. A közös harcaik, a közös kudarcaik, ott van a közös út, amit megtettek a 40 év alatt, a közös történések, az együttélés szabályai, a közös küzdelmek, hogy hogyan lehet jól, helyesen, valóságosan az Istent követni, hogyan lehet egymással jól, helyesen, szeretetben együtt élni. Közösen győztek le ellenségeket, közösen élték a hétköznapokat, és ahogy mondtam az előbb is, immár nép voltak ők, nem egy csorda, nem egy embercsoport, nem valami szeretvedett közösség, hanem egy nép, akiket az Isten elhívott és megszentelt. A környező népek ugye féltek tőlük, mert együtt erősek voltak, és az együtt alatt nem csak a közösséget értem, az embereket, hanem az Istennel együtt közösek, vagy erősek voltak, és céltudatosak voltak. Volt cél előttük, miért mennek, hova mennek, hogyan mennek, mit kell csinálni. Tehát az Istennek terve volt velük, és ezt ők is tudták. Az eddigi háborúk, amiket vívtak, az eddigi 40 év, amiben együtt voltak, ez nem volt kicsi, nem volt elhanyagolható, nem volt semmi, hogy így mondjam. De most megérkeznek Jerikó falai alá, és abban az időben ugye Jerikó egy nagyon jelentős városa volt Kánaánnak. Nagyon erősek voltak a városnak a falai, nagyon robosztusak voltak, bevehetetlennek mondták ezeket a falakat. Nagyon sok ember élt ebben a városban, fejlett volt a kereskedelme, ebből kifolyólag erős volt a gazdasága, ebből kifolyólag ugye gazdag volt, hadserege volt, fegyverei voltak a legmodernebbek közül. Tehát emberileg egy hatalmas ellenség állt Izrael népével szemben, és Józsué is, illetve a nép vezetői is egészen bizonyosak voltak, vagy lehettek abban, hogy ez a harc, ez más lesz, mint a többi. Más lesz, mert az eddig bevált harci eszközeik, az eddigi harcmodor, azzal legyőztek eddig népeket, és megvívtak csatákat, de most ez nem lesz jó, nem lesz elég. Jerikó más, mint az eddigiek. Más fegyvernemet kíván, ami nekik nincs meg. Más harcmodort kíván, amit ők eddig nem használtak, és amit meg kell tanulni, amit gyakorolni kell, amit kivitelezni kell, amit ki kell próbálni. Tehát emberileg lehetetlen vállalkozás legyőzni Jerikót, és bevenni a várost. És azt látjuk az igében, hogy Józsué mint ahogy láttuk már korábban is őt, most is imádságban keresi az Isten akaratát is. Milyen szép az, amikor egy vezető ember imádságban oda tud borulni az Isten elé. Amikor látja egy vezető ember, hogy eddig az én vitészségem, az én határozottságom, az én vezetésem, de itt valaki hatalmasabbra van szükségünk, mert az én erőm, az én vezetésem, az én személyiségem, az én talpraesettségem az már kevés. Hogyan legyen? Mit csináljon, milyen tervet áld meg az Úr vajon? Ugye emberileg lehetetlen a vállalkozás. Ugyanakkor József tudja azt, hogy de azért mégis ezt a várost valahogy be kell venni. Mert tudja azt, hogy az Isten megígérte nekik ezt a földet. És ezen a földön ezt a várost is. Tudja azt, hogy ez az egész az övék, már most az övék, bár még fizikailag nem tudja megfogni, de az ígéretben már az övék. Isten azt odaadta nekik. Tudja azt, hogy igen, ezt nekik ígérte az Isten. Azt még nem látja, hogy hogyan fogják ezt megkapni. Azt nem látja, hogy ebben a feladatban mi az ő része. Mi az, amit neki emberként, vezetőként, istenfélőként meg kell tenni. Mi az, amit neki oda kell tenni. Ezt még nem látja. És talán ott vannak a kétségek, a kérdések, hogy lehetek bátor, lehetek vakmerő, lehetek bevállalós. Mennyire lehetek az? Mennyire van lehetőségem kipróbálni valami újat és valami mást? Mennyire van lehetőségem próbálgatni a dolgokat? Hiszen nem egyedül vagyok. Kockáztatom másoknak az életét, az embereimnek az életét, az ő családjaiknak az életét, a népemnek az életét és sorsát. Hogyan kell Józsuénak, neki felelős vezetőnek ebben a helyzetben megállni és kiállni a próbát? Ez az imádság tárgya, hogy Uram, hogyan? Mit csináljak? Merre menjek? És talán Józsué teljesen be van havazva ettől a gondtól, mert hát az, valamit meg kell oldani. És amikor fölmer tekinteni ebből a gondterhelt állapotból, amikor az összekuporodott imádságos helyzetéből ő felmer nézni, amikor a gyötrődéseiből felmer tekinteni, akkor azt látja, hogy nincs egyedül. Van ott valaki. Van vele valaki, aki felől még bizonytalan, hogy ki is az, de mégis valami bizalom, valami belső békesség, valamiféle hit által rákérdez, hogy ki vagy te, hova tartozol, kivel vagy, velem vagy ellenem. És meg is kapja a választ, az Úr seregének a vezére vagyok. Az Úr seregének a vezére van vele, vagyis az Úr van vele. Józsué elkezdi megosztani Istennel a belső gyötrődését. Már nem magának mondja csak, hanem beszélget az Úrral. Elmondja neki a saját elgondolását, a saját elképzelését, a saját vágyait, azt a bizalmat, hogy igen, tudom az ígéret a miénk, csak a hogyant nem tudom, az utat nem ismerem. És együtt, az Istennel együtt néznek rá erre a hatalmas feladatra, erre a küldetésre, amit együtt akar az Isten megcsinálni, véghez vinni Józsuéval. És együtt valahogy a feladat megoldhatóbbnak tűnik, együtt a feladat nem olyan nehéz, együtt a feladat nem lehetetlen. Mert az Istenben ott van az erő, az Istenben ott van a határtalan, ott van a lehetősége minden lehetetlennek. Isten válasza az, hogy továbbra is harcolni kell, de más módon kell harcolni. Nem úgy, ahogy eddig tették. Ezt Józsué is érezte, de valahogy nagyon jó ez a megerősítés, hogy igen, jól érzed, ahogy eddig csináltad, az eddig jó volt, de most másképp kell hozzáállnod, másképp kell küzdened, más módon kell harcolnod. Nem szabad feladni ezt a küzdelmet, hiszen Isten győzelmet ígért. Nem szabad megrettenni az új és ismeretlen helyzetektől, hiszen Isten ott van az új és ismeretlen helyzetekben is. És valóban fura ez a harcmodor. Valóban egyedi a kivitelezés, valóban más, mint az eddigiek, és valóban tanulni kell. Ismételni kell 6 napon keresztül, és a 7. napon már bevethető. Valóban emberileg lehetetlen, de az Isten iránti engedelmességgel valóban megvalósítható. És Józsui van annyira bizalommal Isten felé, miután az életére visszatekintve látja azt, hogy Isten tényleg mindig ott volt vele, és nem kell kétségeskednie, és ezért rámer lépni erre az útra, erre az ismeretlen útra. Elindul ezzel az új módszerrel, az engedelmesség módszerével, ahol nem tudja, mi lesz a következő lépés, de azt tudja, hogy amit Isten mond, azt meg kell tegyem ahhoz, hogy a következő lépés is eljöjjön majd számomra. És elindul az Isten által megígért cél felé. Nem lehetett könnyű. Így olvasni nagyon egyszerű. De nem lehetett könnyű ezt megélni. Mi már tudjuk, hogy mi lett a 7. napon. De ő az első napon nem tudta, hogy mi lesz ennek a vége. Csak bízott és engedelmeskedett. Lehet, hogy bolondnak nézték. Lehet, hogy a hadvezérei vitatkoztak is vele, de Józsuéban ott volt az a belső meggyőződés, ami eltántoríthatatlanul ott tartotta őt az Isten mellett, és nem engedte letérni arról az útról, amelyet ő megkapott az Istentől. 6 napon át csöndben szembenézni az ellenséggel kimerítő elfoglaltság lehetett. 6 napon keresztül menni a város körül, úgyhogy ki tudja, hogy a városlakók mi mindent szórtak rájuk, milyen szavakat, milyen cselekedetekkel próbálták őket távol tartani, és az volt a parancs, hogy csöndben, 6 napon keresztül. Iszonyatosan nagy teher lehetett ez, iszonyatos kihívás lehetett ez, nagyon megterhelő lehetett ez. 6 napon át hinni és bízni, és engedelmesen cselekedni, az egy hatalmas hitpróba lehetett mindenki számára. De a 7. napon azt olvastuk, beteljesedett, amit az Isten mondott. Amit az Isten megígért, az beteljesedett. És az az igazság, testvérek, hogy ezt a régészeti bizonyítékok is alátámasztják, nem mintha ettől függne az Isten hitelessége, hogy igenis Jerikó falai abban az időben valami érthetetlen módon omlottak le, és tették a várost védhetetlenné. Igen, az Isten betartja ígéreteit. És ez az a pont, amikor egy kicsit rá tudunk nézni a saját életünkre. Hol tart a mi életünk? Hol tart a mi utunk az Istennel? Ha visszatekintünk, akkor milyen az a múlt, ami bennünket összeköt az Istennel? Voltak benne harcok bizonyára. Voltak benne sikerek és kudarcok. Voltak benne csalódások is. Ugye erről hallottunk a múlt vasárnap is, hogy milyen csalódások érhetnek bennünket a Istennel kapcsolatosan, vagy egyházzal kapcsolatosan. Kinek-kinek ott van az életében a közös út az Istennel, ami vagy szoros, vagy nem annyira szoros, vagy valóságos, vagy csak felületes. Ott van az a közös út, amit megtettünk, a közös ellenségek, amiket legyőztünk, a közös hétköznapok, amiket éltünk együtt az Istennel. És most itt van az Isten újra, ezen a vasárnapon is, és újra szövetséget akar velünk kötni. Újra oda akar mellénk állni, újra meg akar bennünket erősíteni, újra a szemünket az ígéretre akarja fókuszálni. És újra azt akarja, hogy nézzünk az ő szemébe. Emelkedjünk föl abból a helyzetből, amiben vagyunk. És ne engedjük, hogy elborítsanak bennünket a problémák, az aggodalmak, hanem merjünk fölnézni. Az eddigi háborúk sem voltak kicsik, amiket eddig harcoltunk. De talán vannak közöttünk olyanok, akik most olyan helyzetben vannak, amivel eddig még nem találkoztak. És az életünk során mindannyian eljutunk olyan helyzetekbe, amivel még nem találkoztunk, ami félelmetes és ijesztő, ami emberileg legyőzhetetlen és megoldhatatlan, ahol azt mondom, hogy megáll a tudomány és megáll az ész, mert nem tudom, hogy hogyan tovább, nem tudom, mit kell tenni, nem tudom, mi a következő lépés, csak azt tudom, hogy Istentől van nekem egy ígéretem,
hogy ő velem van minden napon a világ végezetéig, hogy ő nem hagy egyedül, hogy ő megelégedett, ő vele betelt életet szán nekem. Az ígéretek ott vannak, de a kézzel fogható dolgokat, a lépéseket, azt nem biztos, hogy tudom. Talán ilyen lehet, amikor eljön a közelünkbe a halál. Ilyen az, amikor elvesztünk valakit, akit szerettünk. Ilyen az, amikor gyászba fordul az életünk, amikor úgy igazán közel jön az, hogy valakit, akit szerettünk, elveszítettünk. Ezek nagyon nehéz, emberileg sokszor hordozhatatlannak tűnő helyzetek. Vagy talán, amikor a családom válságban van. Eddig minden jó volt, minden rendbe ment, leéltünk eddig éveket együtt, most mégis valami olyan van, ami úgy tűnik, hogy nem tudom megoldani. Nem tudjuk megoldani. Mi a következő lépés? Isten azt ígérte, hogy velünk lesz, és megőriz bennünket, és megáld. De nem tudom most, mi a következő lépés. Talán ilyen Jerikó lehet előttünk, amikor a gyerekeink olyan módon járják a saját útjukat, ami nekünk nem biztos, hogy elfogadható vagy hordozható. Ami számunkra idegen, ami tőlünk messze van, amit nekünk nehéz elfogadni. Vagy talán ilyen lehet egy munkahelyen lehetetlennek tűnő konfliktus. Amikor ott a szorítás, hogy dolgoznom kell, elvárások vannak, de a légkör olyan, ami megbénít. Mit csináljak? Hogyan tovább? Mi a következő lépés? Merre vezet az Isten vajon? Vagy ilyen lehet a magány érzése, amikor vágyok családra, gyerekre, társra, vágyok arra, hogy aki van családom, gyerekem, társam, az valóban az legyen, és ne éljek egy társas kapcsolatban magányosan. Ilyen legyőzhetetlennek tűnő akadályok lehetnek az életünkben, és mindannyiunk életében van ilyen, vagy most, vagy máskor, amit emberileg lehetetlennek érzek. És az eddig bevált eszközeim, a megküzdési technikáim, ahogy eddig intéztem az életemet, azt most látom és érzem, hogy nem működik. Valami miatt az nem jó, nem tudom használni, nem lesznek jók a dolgok tőle. A mostani probléma más talán, mint az eddigi. Más fegyvernemet kíván, ami talán nekem nincs meg, amit tanulnom kell, és amit elvárnak tőlem, hogy tanuljam meg és csináljam másképp, de nem tudom, hogy hogyan. Szóval emberileg lehetetlen vállalkozások ezek. Ezt nevezi ugye a pszichológia krízisnek, amikor az eddig bevált megoldásaim nem használhatóak, és az életem egy gödörben van, egy mélységben van. És hívő emberként imádságban keresem az Isten akaratát. Úgy, mint eddig, hiszen eddig is imádkoztam, eddig is az Istent kerestem. Eddig is ott voltam, és talán még most ebben a krízisben ott lehet bennem az is, hogy Uram, hát eddig megsegített, most akkor mi van? Most miért nem megyünk előre? Most miért nem oldódnak meg a dolgok? Most miért nem hallgattatik meg az imádság? Most ilyenkor meddig kell még szenvedni? Hogyan legyen? Mit csináljak? Milyen tervet áld meg az Úr? Emberileg lehetetlen vállalkozás, amielőtt állok. Azt azonban tudom, hogy valahogy tovább kell menni. Valahogy előre kell menni, valahogy élni kell. Az Isten ígért nekem valamit, csak most még nem tiszta, hogy mi az én feladatom és felelősségem ebben. Mennyire legyek bátor, és mennyire legyek vakmerő, mennyire legyek bevállalós, mennyire próbálhatok ki új dolgokat, mert hiszen kockáztatom a körülöttem élőknek az életét is. Kockáztatom a családom életét, kockáztatom a körülöttem levő embereknek az életét. Hogyan kell nekem, felnőtt, felelősségteljes keresztjén embernek ebben a helyzetben megállni és kiállni a próbát? És amikor, ahogyan Józsué, fel tudok tekinteni a gondjaim közül, amikor a gyötrődéseimből felmerek nézni, és elmerem hinni azt, hogy nem egyedül kell nekem ezt megküzdeni, akkor meglátom az Istent. Akkor egészen nyilvánvaló lesz az, hogy ott van az Isten. És ott a következő lépés, hogy amikor meglátom az Istent, amikor nyilvánvaló az, hogy nem kell egyedül küzdenem, akkor vajon meg tudom-e osztani Istennel a belső gyötrődéseimet? Meg tudom-e osztani vele a kétségeimet, a kérdéseimet, a félelmeimet, Az, hogy mennyire bátortalan vagyok, az, hogy mennyire nem tudom, hogy mit kell csinálni. Megmerem-e osztani velem a legbensőbb titkaimat, amit talán emberekkel soha nem osztanék meg? Beszélgetni tudok-e az Istennel? Engedem-e, hogy együtt nézzünk rá az előttünk álló problémára, a küldetésre? Engedem-e, hogy együtt oldjuk meg a feladatot, ami az én életem? Az Isten válasza mindenkinek az, és mindenképpen az, hogy továbbra is harcolni kell, de más módon, mint ahogy eddig harcoltunk. Valahogy jobban, valahogy másként kell az Istenre tekinteni, az Istenre figyelni. Nem azért, mert az eddigiek rosszak voltak. Nem volt rossz. Ment az élet, oldódtak meg dolgok. De most másként hív az Isten bennünket az ő társaságába, az ő közösségébe. Nem szabad feladni a küzdelmet, hiszen az Isten győzelmes Isten. Nem szabad megrettenni az új és ismeretlen helyzetektől, mert az Isten ura az ilyen helyzeteknek is, és ő hű az ő ígéreteihez. Valóban talán fura az Isten útja. Valóban egyedi talán a kivitelezés is, mint ahogy Józsuéék esetében az volt. Lehet, hogy más, mint amit mások elvárnak. És lehet, hogy vitatkoznak is velem ezen a körülöttem levő emberek. Lehet, hogy mások megdöbbennek azon, amilyen változás bennem elindul, vagy ami lépéseket én teszek. De ha az Isten nekem mond valamit, akkor ott belül a belső meggyőződésem az kell, hogy előre vigyen. Az Isten törvényei szerinti Isten tanácsa, az ott belül meg kell, hogy erősítsen engem, és nem szabad, hogy elrettenjek az úttól, amire az Isten hív. És amikor megtalálom ezt az utat, akkor tapasztalom azt a belső békességet, amit egészen bizonyos vagyok benne, hogy Józsué is tapasztalt. Mert enélkül a belső békesség és meggyőződés nélkül, ha ez nincs meg, akkor újra és újra elbizonytalanodom, ki tudnak zökkenteni emberek, emberi tanácsok, teljesen jó indulattal mondott emberi tanácsok, és akkor nem tudok az Isten útján menni. És akkor kérdezhetik a testvérek azt, vagy kérdezhetitek tőlem azt, hogy jó, igen, de mi ez a harcmodor? Mi ez az új, ez a más, amit meg kell tanulni? Nem tudom. Az, hogy neked mi ez az új harcmodor, mi az az új, amire az Isten hív, azt én nem tudom. Azt mindenkinek saját magának kell az Istentől elkérnie. Nincsenek sablonok, nincsenek tucat válaszok, tucat megoldások. Isten tudja azt, hogy az adott helyzetedben miként kell és lehet harcolni. Isten tudja azt, és Isten maga mondja meg, hogy mi az az út, amire téged hív. Nagyon sokszor beleesünk mi keresztjének abba a hibába, ugye, hogy beletesszük Istent egy sablomba, és azt mondjuk, hogy Isten csak így működhet, csak így hívhat, csak így szólhat. Nem, az Isten szabad, az Isten szuverén úr, az Isten azt csinál, amit akar. Olyan útra hív, amilyenre akar. Nyilván az Isten igéje és az Isten törvényei, azok nagyon stabilak és nagyon erősek. De ezek alapján az Isten mutathat olyan utat, amin eddig még nem jártál, és amin még eddig nem jártunk. Ugye Józsuénak és a népnek körbe kellett járni a Jerikót. Ez ma olyan bugyutának hangzik, olyan kis gyerekes történetnek, gyerekes dolognak. Isten mégis azt mondta neki, hogy ne törődj ezzel, ne törődj azzal, hogy ki mit gondol, ne törődj azzal, hogy ki mit mond, az Istenre nézz, az Istennek higgy, az Istenre tekints. Nem tudom, hogy ki milyen helyzetben van. Lehet, vannak közöttünk, akik nagyon-nagyon elfáradtak már az életükbe, a hivatásukba, a feladataikba és a kiégés szélén állnak. Vannak közöttünk olyanok, akik gyászban vannak. Vannak közöttünk talán olyanok, akik családi krízisben vannak, és nem tudják, mi a következő lépés a megújulás felé. ezekre az élethelyzetekre, és még ugye sorolhatnánk, hogy ki milyen élethelyzetben van, mindenki maga tudja a magáét, és mindenkinek a maga helyzete a legnehezebb. Isten tudja ezekre a választ. Nekünk kell elkérni. Nekünk kell úgy tenni, ahogy Józsué tett, leborulni, elcsendesedni, imádkozni, vele lenni, Istennel küzdeni, Istenre tekinteni, és megkapjuk a választ. Lehet, hogy ez gyötrődve lesz, lehet, hogy küzdve, lehet, hogy kétségek és kérdések között, de mindenkinek magának kell ezt az Istentől elkérni. Mindenkinek magának kell a szandálját levetni az Isten előtt. Ugye olvastuk, hogy azt mondja az Úr seregének vezére, hogy vedd le a szandálodat, mert szent ez a hely. Igen, amikor az Isten elé megyünk, akkor le kell venni dolgokat. Olyanokat, amelyek megkötöznek bennünket, amelyek sablomba teszik az Istent számunkra, olyanok, amelyek görcsbe szorítanak bennünket, olyan dolgokat, amelyek a mi elképzeléseink, a mi bálványaink, ezeket le kell tenni, és teljesen mezítelenül, teljesen nyitottan, teljesen üresen kell az Isten elé mennünk azért, hogy ő meg tudjon tölteni bennünket, hogy ő fel tudjon tölteni bennünket, hogy ő fel tudjon emelni bennünket. Levenni azt, ami terhel bennünket, ami megkötöz. Ugye az ilyen folyamatot nevezi a pszichológia személyiségfejlődésnek. Amikor változom, amikor újra meg kell válaszolni olyan kérdéseket, amiket már egyszer vagy többször már megválaszoltam az életben. De az Isten most, amikor ebben a krízisben vagyok, újra felteszi. És újra meg kell nekem válaszolni azt a kérdést, vagy újra el kell gondolkodnom azon a kérdésen. És lehet, hogy a válaszom ugyanaz, mint volt ezelőtt 1-2 évvel, 5 évvel, 10 évvel, de meg kell benne újulnom. És lehet az is, hogy a válaszom most, amikor formál az Isten, már teljesen más, mint ami eddig volt. Nem tudom, ezt mindenki a maga életébe kell, hogy megtapasztalja. Hitben járni sokszor nehéz dolog. Újra és újra bízni, tanulni, az a lelkünket nagyon sokszor igénybe vevő dolog. Az nagyon sokszor megterhelő dolog tud lenni. De aztán nézzük meg azt, hogy mit hoz ez a krízis. Mit hozott Józsuénak az engedelmesség és a nép számára az engedelmesség. Azt látjuk, hogy hozott egy új Isten élményt, egy hatalmas élményt. Leomlottak a falak. Azok a falak, amikről nem gondoltuk, hogy valaha is leomlanak. De az Isten képes volt rá, hogy lebontsa azokat a falakat. Új tapasztalatot hozott, új erőt adott, győzelmet adott, önbizalmat adott. Ugye, tehát Jerikó elfoglalása után olyan önbizalma volt ennek a népnek, és amikor mi is megélünk egy-egy Isten tapasztalatot, amikor átvisz bennünket Isten egy-egy krízisen, akkor az nagyon meg tud bennünket erősíteni az Istennel való kapcsolatban. Az nagyon-nagyon meg tud bennünket erősíteni és stabillá tud tenni bennünket az Istenre támaszkodásban. Ugye a nagy pszichológusok kezdik felfedezni azt, amit Jézus Krisztus már sokkal korábban, réges-régen megmondott. Ugye mondják, mostanában többször hallottam ezt, hogy bele kell menni a félelmetes helyzetekbe. Nem szabad megtorpanni, hanem menni kell és csinálni, mert abból nyerünk önbizalmat, akkor leszünk erősek. Igen, ezt Jézus már korábban megmondta. Azt mondja, hogy a szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet az kiűzi a félelmet. Mert a félelem az gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, az nem lett tökéletessé a szeretetben. Ugye János első levelének szeretetről való tanítása ez. De ez milyen szeretet? Mi az, amiben nem tudunk tökéletesek lenni? Az Istennel való szeretet kapcsolatról beszél. Tehát aki fél, annak nincs bizalma eléggé az Istenben. Aki fél, az még mindig saját magának szorongatja a dolgokat, és nem meri odaadni az Istennek. Aki fél, az nem bízik igazán. És arra tanít ez az ige, hogy merjünk felnézni a félelmeinkből, a gyötrelmeinkből, az aggodalmainkból, és tekintsünk az Istenre, mert az Isten van velünk. És bízzunk benne. Mert hogyha visszatekintünk az életünkre, és látjuk, hogy mennyi mindenen keresztül vitt bennünket az Isten, akkor kérdezhetné az Úr, hogy és ezt még kell magyarázni? Tehát még mindig magyarázni kell, hogy bíz bennem. Hát nem látod, hogy mennyi mindenen vittelek keresztül? Bízzál egy picit jobban. Tehát a mai üzenetünk az, és ezt helyezem a szívetekre, testvérek, hogy küzdeni kell, de másként kell küzdeni. Az Istenre nézve lehet küzdeni. Az Istennel együtt lehet küzdeni. Segítsen meg bennünket a mennyei édesatya, hogy valóban tudjuk levetni a mi görcseinket, a mi aggodalmainkat, és oda merjünk állni elé, megmerjük fogni az ő kezét, és tudjunk küzdeni ő vele és ő érte. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, néha olyan nehéz letenni azokat a bevált módszereket, amivel kríziseket kezeltünk. Olyan nehéz azt kimondani, hogy a meglevő eszközeink nem elegek, és most nem hasznosak, nem jók. És olyan nehéz azt mondani, hogy Urunk, segíts. Mert olyan sokszor mi magunk akarjuk megoldani a magunk helyzetét, arra gondolva, hogy felnőttek vagyunk már, muszáj megoldást találni dolgokra, és olyan sokszor átcsúszunk a bizalmatlanságba, vagy abba a helyzetbe, amikor magunk akarunk istenei lenni a magunk életének. Ments meg ezektől, Urunk, bennünket. Azt szeretnénk, és kérjük tőled, Urunk, hogy te legyél a mi Istenünk. Te legyél a mi atyánk, te legyél a mi sziklavárunk, a mi kősziklánk, te legyél az, akinek odaadjuk az irányítást, te legyél a mi pásztorunk, aki óv és véd és gyógyít, Urunk, és te legyél az, aki gyógyítója vagy az életünknek. Köszönjük, hogy te soha nem mondasz le rólunk. Köszönjük, hogy mi lehetünk bármilyen hűtlenek is, ami miatt szégyeljük magunkat, de a te hűséged az örök. És olyan jó ebben bízni, ehhez visszatérni, olyan jó megnyugodni a bocsánatban, olyan jó, Urunk, az, amikor felemelsz bennünket, és örömmel töltöd meg a mi szívünket. És köszönjük azt, amikor kihozol bennünket nagyon nehéz élethelyzetekből, és ha visszanézünk az életünkre, akkor sok ilyet látunk. És kérünk, hogy a jövőben is növeld bennünk a hitet, mennyei édesatyánk. Hogy legyen bennünk, benned bizodalmunk, hogy legyen benned hitünk, hogy legyen bennünk ragaszkodás te hozzád és a te utaidhoz, hogy tudjunk engedelmes gyermekek lenni, akik bíznak benned. Urunk, így engedd meg, hogy lehessünk önzők egy kicsit, és imádkozzunk saját magunkért, egyen-egyenként a magunk életéért, a magunk küzdelmeiért, a magunk kérdéseiért, kétségeiért, ezeket hozzuk eléd, Urunk. De nem akarunk megállni ebben az önzésben, hanem ott van a szívünkben a mi szeretteinknek a sorsa is, a családunké, a gyerekeinké, a társunké, a szüleinké, a testvéreinké. Őket is hozzuk eléd, Istenünk. És hozzuk eléd a gyászolóinkat, hozzuk eléd a megfáradtakat, a betegeket, a magányosokat, az árvákat, azokat, akik sírják és vágyják a te közelségedet, Urunk. Kérünk, hogy légy mellettük, légy gyógyítójuk, és Urunk, ha tetszik neked, használj bennünket a te országod építésében, és segíts meg bennünket, hogy oda tudjunk állni ezek mellé, a testvéreink mellé, tudjuk őket a te szereteteddel, a te vigasztalásoddal szeretni és vigasztalni. Urunk, hálásak vagyunk az eddig megtett utunkért, egyénként és gyülekezetként, köszönjük a tábort, ami nagyon sok áldással jár, és köszönjük azt, hogy nagyon sok ember van ott, nagyon sok testvér van ott, nagyon sokan megismerhetik egymást, és nagyon sokan közelebb kerülhetnek hozzád. Köszönjük ennek a lehetőségét. Kérünk és vágyunk arra, hogy légy a mi gyülekezetünknek és életünknek őrizője és pásztora Jézus Krisztusért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fennállva vegyük az Istennek áldását, és adja meg nekünk az Úr, hogy kísérjen el ez az áldás bennünket. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki megőriz bennünket az élet viharaiban, és megáldja a mi engedelmes szívünket. Ámen. Áldás békességet kívánok mindenkinek!